Kedves gyerekek, szeretnék először hozzátok szólni. Egy gyülekezetben voltunk ki, és egy édesanyja említette a következő történetet. Ennek kapcsán egy igét szeretnék a figyelmetekbe ajánlani. Az édesanyja elment a barátnőjével sétálni, mind a kettejüknek volt egy gyermekük, egy kislány. És az egyik kislány elhozta a babakocsiját, és sétáltak együtt, és az az édesanyja, akiről beszélek, az ő kislányának nem volt babakocsija. És együtt sétálgattak, és aztán, hát mi várható, mi történt, az a kislány, akinek nem volt babakocsija, mindig szerette volna tolni a másik kislánynak babakocsiját. Az édesanyák szerettek volna beszélgetni nyugodtan, szép dolgokról, de hát csak nem sikerült, mert ezek a kislányok elkezdtek veszekedni. Vitatkozni, végén már majdnem teljesen elfajult a dolog, nem tudták kezelni a helyzetet, ekkor azt a döntést hozták, hogy félrevonulnak mind a ketten, mindegyik édesanyja a saját gyermekével. És mivel hívők voltak, imádkoztak. Arra bátorította ez az édesanyja a kislányát, hogy gyere, imádkozzunk és járuljunk Jézushoz, és mondjuk el neki ezt a problémát, és mivel nem a tiéd a babakocsi, ezért imádkozzunk, azért is imádkoztak, hogy fogadd el, hogy nem te tolod. Így imádkoztak. De ez a kislány annyira szomorú volt, és annyira szerette volna tolni a babakocsit, hogy az ima végén ő hozzátette, mert ő is imádkozott, azért arra kérem, hogy engedje meg Jézus, hogy én is tolhassam a babakocsit. És képzeljétek el, ahogy befejezte az imádságot, ott állt mögötte a másik anyuka, a kislányával, és a babakocsit nyújtotta felé, hogy told te a babakocsit. Ők is imádkoztak. Ők vajon miért imádkoztak, szerintetek? Pont azért, hogy ő adja át a babakocsit. És látjátok, a Jóisten így szőtte össze az imákat, hogy mind a ketten lemondtak a saját vágyukról, illetve ez a kislány, aki aztán megkapta a babakocsit, annyira megdöbbent ettől, ettől a valóságtól, ettől a ténytől, hogy oda adta, hogy nem is tudott mit szólni, csak ott állt, és az édesanyja kérdezte tőle, kislányom, ki adta neked ezt a babakocsit? És ez a kislány csak teljes meggyőződésre azt mondta, hogy az Isten. Azért mondtam nektek el ezt a történetet, hogy minden gondotokban, minden problémátokban kereshetitek a jó Istent, ő figyeli a ti igényeteket, meghallgatja a kéréseiteket, és az ige, amit szeretnék felidézni, Máté evangélium 7. fejezetéből való, kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyithatik néktek. Bátran minden kérésetekkel járuljatok Jézushoz, neki figyelme van a ti igényetekre, tanítani is akar benneteket önmegtagadásra és alázatra, de meg is lep benneteket majd azzal a sok szép ajándékkal, amit készít nektek. Ne feledjétek el, nyugodtan, bátran imádkozhattok mindig minden igényetekért Jézushoz. Kedves gyülekezet, most a szombatiskolán a családi életről gondolkodtunk, tanultunk, és a következő héten is erről szólunk, a gyereknevelés témája is szóba kerül. És minket is nagyon izgat ez a kérdés, ugye többek között azért is, mert feleségem a gyermekosztály vezetője, és számos ilyen kérdéssel foglalkozunk. Másrészt voltunk Eleken is, meg Gyulán is, és tartottunk nevelési értekezeteket a gyereknevelés kérdéskörében. És Gyulán volt egy szülőköre, ahol nagyon sokat tanultunk, sok kedves testvérünktől, barátunktól, arról, hogy hogyan is lehet vajon a gyermeket önfegyelemre és engedelmességre nevelni. Nagy kérdés, ugye? Az Isten tiszteletünk témája tulajdonképpen az, hogy hogyan nevel bennünket Isten, és mi hogyan neveljük a gyermekeinket. Mert a kettő összefügg. Azért csodálatos ez a tanulmány, még ha gyerekekre nézünk is, mert saját magunkra ismerhetünk, ugyanis az igazi nevelésnek az alapelvei pontosan olyanok, ahogy Isten nevel bennünket. És akár innen nézve, akár onnan nézve kiolvashatjuk az isteni törvényeket, az isteni szeretetet a nevelés alapelveiből. Tehát erről gondolkodjunk most közösen, és különösképpen középpontba szeretném állítani a tekintélytiszteletre, az önfegyelemre és az engedelmességre nevelés kérdését, mert ez a nevelésnek az alappillére. A nevelésnek öt nagy tartó oszlopa van, ez, amit most említettem, a családi életre nevelés, a munkára és szolgálatra nevelés, az egészséges életmódra nevelés, és az Isten szeretetre, és az Isten hitre nevelés, ami a legfontosabb, és mindegyik nevelési alappillér erre a legfontosabb alapeszmére fut ki, hogy így mondjam, és ezt alapozza meg, és ebből következik. De mindegyiknek az alapja valahol az önfegyelemre és engedelmességre nevelés. Épp hallottuk is egyik gyakorló pedagógustól itt a beszélgetésünkben, hogy rendkívüli problémák vannak. Az iskolában, óvodában, a tanároktól ugyanezt hallottuk, az értekezeteken, a szülőkkel állandóan ilyen kérdésekről beszélgetünk. Miért nem engedelmes a gyerek? Miért kell neki elmondani 20-szor? Miért hisztizik? Stb. Stb. Ismerjük ezeket a kérdéseket. Nagyon nagy kérdések ezek, és érdemes megvizsgálnunk azt, hogy az Istennek mi az üzenete. Mit tanít nékünk a Jóisten arra nézve, hogy hogyan is kell engedelmességre és önfegyelemre nevelni Istennek bennünket, mert csak az a szülő nevelhet, és az a nevelő, az a tanító nevelhet bárkit is önfegyelemre és engedelmességre, aki elnyerte Istentől az önfegyelmet és az engedelmességet. A nevelésnek a célja világos előttünk, a Biblia világossá teszi előttünk, a jellemfejlődés, a jellemnövekedés. A jellemnek különben két fontos mozgatórugója van, az akaraterő és az önfegyelem. Sok más összetevője is van, de ez mozgatja az akaraterő és az önfegyelem. Ezt kell a nevelésnél Istennek felénk, és nekünk is a gyermekeink felé megmozdítani, erre kell építeni. Ebből származnak a dolgok. Az Isten szerinti nevelésnek van két alapvető nagy tartó oszlopa vagy kiinduló pontja, ami nélkül nem lehet nevelni, és az első pedig nem más, mint az Istennel való személyes kapcsolat. Mert hiába szeretnénk módszereket mondani, vagy embereknek sablonszerű tanácsokat adni, ez nem működik. Minden gyermeknél másképp van. Egyéni elbírálást kell figyelembe vennünk, és a Jóisten személyes életünkre nézve és a gyermekre nézve adott tanácsolása az, ami meghatározhatja azt, hogy adott esetben egy gyermekkel hogyan bánjunk. Hogyha itt is voltunk egy helyzetben néhány évvel ezelőtt, itt a gyülekezetben volt egy szilveszteri alkalmunk, gyerekek futkároztak a gyülekezeti teremben, többször szóltam nekik, hogy gyerekek, ne futkározzatok, nem illik itt futkározni, de ők továbbra is futkároztak. És mondtam akkor, meg kell, hogy büntesselek benneteket, ha még egyszer meglátom, hogy futkároztak. Így is történt, továbbra is futkároztak, gyertek ki, mindannyian kijöttek, bementünk a kis szobába, és mondtam, hogy hogyan büntesselek meg benneteket. Nem tudtam pontosan én sem, hogy mit tegyek. Közben fohászkodtam, hogy uram, most mit mondjak ezeknek a gyerekeknek. És az egyik gyerek azt mondta, hogy hát guggoljunk le. Nagyon jó ötlet. A fiúk 10-szer legugolnak. Legugoltak. Igen, de volt egy kis törékeny kislány is. Ő ott állt, és gondoltam magamban, hogy most akkor vele mit kezdjünk. És amikor látta, hogy a fiúk legugolnak, és akkor felé fordultam a végén, és neked vajon mi legyen a büntetésed? És láttam, hogy a guggolás leálltva már kezdi szinte sírni. Hú, ha mondom, ha én azt mondom ennek a gyereknek, hogy guggoljon, akkor kétségbe fog esni. De észre tudtam azt, hogy ő ilyen testmozgással foglalkozik, és mondtam akkor, neked az egyik lábadat fel kell emelni 10-szer. És felemelte, és ettől megnyugodott. Tehát nem lehet egyforma módon bánni gyerekekkel, hanem tényleg bent a szívünk mélyén kapcsolatban kell lennünk a Jóistennel, hogy észrevegyük, hogy nem mindig ugyanaz az elv vagy eszköz célra vezető. A másik nagy alapillére a nevelésnek, amit talán nem is kell nekünk említenem, de mégis ki kell mondanom, mert Isten is így nevel bennünket, hogy szeret bennünket. Csak az a szülő tud nevelni, és az a nevelő tud gyermeket fegyelmezni, aki szereti azt a gyermeket. Épp Melinda említetted a szombatiskolánál, hogy régen 3 hétbe telt az, míg a gyerekek bizalmát és szeretetét elnyertétek az óvodában, hogy utána engedelmesek legyenek, mert amíg nem érzi a gyerek, hogy szeretik, addig nem lesz engedelmes. Ma egy év kell ehhez. Valami nagyon elromlott. Tízszeresen elromlott, ha úgy tetszik, ugye? Tehát a gyerek pontosan érzi, hogy valaki szeretetből fegyelmezi őt, vagy irányítja, vagy formálja, vagy pedig erőltetésből, vagy erőszakból, vagy valamit rá akar ruházni. Tehát ne feledjük el ezt a két fontos pillért, az Istennel való személyes kapcsolat, és a gyermekek iránti szeretet. Isten szeret bennünket tökéletes szeretettel. És Jézus Krisztusnak az Atyával való kapcsolata tökéletes volt. Az ő nevelése az a legtökéletesebb nevelés. Hát vegyünk róla példát. Nyissuk meg Bibliánkat a zsidókhoz írt levél 12. fejezeténél, és nézzük meg, hogy az ige mit ír arról, hogy hogyan fegyelmez Isten. Tehát a zsidókhoz írt levél 12. fejezet 6. versétől olvasom az igét. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindenkit, akit fiává fogad. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival. Mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa? Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesültek, korcsok vagytok és nem fiak. Aztán a mi testi apáink fenyítettek minket és becsültük őket, avagy nem sokkal inkább engedelmeskedünk ki a lelkek atyának és élünk? Mert ám azok kevés ideig tetszésük szerint fenyítettek, ő pedig javunkra, hogy szentségben részesüljünk. Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Ám de utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Rögtön itt ki is olvashatjuk az igéből, hogy mi a fenyítés célja, vagy mi a fegyelmezés célja, az önfegyelemre nevelés célja. Javunkra, és hogy szentségben részesüljünk. Ez az Isten akarata. Nem öncélú. Nem azért, hogy rajtunk az akaratát érvényesítse. Mi sem nevelhetjük úgy a gyermekeinket, hogy az akaratunkat rájuk erőltessük, és érvényesítsük. Ennek semmi értelme. Illetve hát az van, hogy engedelmes katona csapatot esetleg készíthetünk, de az igazi nevelés célja az, hogy a hibája elköveti, hibájának a belátására vezessük a gyerekeket, és önként, szabadon, a saját döntése alapján jusson el odáig, hogy engedelmes. Aki ezt elérte, az a nevelésnek a célját elérte. Tehát a fenyítés ugyan nem válik örömünkre, hogy úgy mondjam, de mégis javunkra van, mert ezáltal tud bennünket Isten meggyógyítani, jellemünket formálni, alakítani. Szeretném azt is megemlíteni, hogy amikor Isten fegyelmez bennünket, mondja Jób könyve a 6. fejezetében, ha megsebez, be is kötöz. Nem azért fenyít bennünket, hogy utána elpusztítson, hogy összetörjen, hanem azért, hogy gyógyítson, hogy helyreállítson. De nem lenne szükséges a fenyítés, hogyha törvényszerűen élnénk a Jóisten kegyelmével. Szeretném még azt is megemlíteni így bevezető gondolatoknál, hogy a végidőben különösképpen fontos kérdés ez, mert azt olvashatjuk a proféciákban, hogy lesznek a gyermekek szüleik iránt engedetlenek. Hát azt hiszem nem kell bizonyítani senkinek, hogy ez mennyire valóság ma. Tekintélytiszteletre miért van szükség? Miért kell nevelni erre a gyermekeket? A válasz talán rögtön kívánkozik is azért, mert ha mi gyermekek a szüleink iránt nem tudjuk elfogadni azoktól, akik bennünket létrehoztak, azok, akik bennünket neveltek, etettek, itattak, ruhát adtak, otthont adtak és szeretetet. Nem tudjuk elfogadni azt, amit ők kérnek tőlünk, a jót, akkor hogyan tudnánk elfogadni az Istentől? A szüleink képviselik az Istent. És az Isten iránti szeretetnek az alapja a szülők iránti szeretet. Nem véletlenül a 10 parancsolatban le van fektetve. Tiszteld a te atyádat és anyádat. Önfegyelemre azért van szükség, hogy meg tudjuk tagadni a saját természetünket. Ez nem könnyű. Önmagunkat kell fegyelmezni. Az emberi természet törvényszerűen és automatikusan a rosszra vinne bennünket, a fegyelmezetlenségre, az engedetlenségre vezetne bennünket. És az önfegyelemnek azért van nagy jelentősége, hogy megfeszítsük az akaratunkat, hogy szembeszálljunk a saját természetünk vagy hajlamaink követelődzésével. Engedelmességre pedig azért van szükség, mint ahogy a mennyei elvek szerint is azért van szüksége egy embernek az Isten iránti engedelmességre, hogy a nálunknál jobb akarat, szándék alá tudjuk rendelni a saját akaratunkat, és el tudjuk fogadni, engedelmeskedjünk annak, amit kér tőlünk a mennyei atyánk. Így ennek mintájára egy gyermeknek is, hogyha engedelmes, el tudja fogadni örömmel, vagy ha kiáll fogszorítva, de a saját döntése alapján azt, hogy a szülő mást akar. Ő nem látja be esetleg, hogy jót akar, de mégis a szülő iránti bizalom miatt és szeretet miatt mégis elfogadja. Lehet, hogy küzdve és szenvedve, de ez a cél. Két nagy hibát követünk el általában a nevelésnél. Az egyik az engedékeny szülő, a másik pedig a szigorú, zsarnoki, magatartású szülő, aki ráerőlteti a gyerekre az akaratát, de legalább olyan rossz az engedékeny szülő. Vajon miért? Mit okoz a gyereknek az engedékenység? Tessék? Ő maga, amit akar, mert ugye az engedékeny szülőnél az a probléma, hogy amit a gyerek akar, a saját elképzelése, akarata, szándéka, ha úgy tetszik, önző emberi természete szerint, ő akarja ráerőltetni a szülőre az akaratát. Kikényszeríteni. Ez vajon hova vezet? Hát nézzük meg a bizonyságtételt. A válogatott bizonyságtételek első kötetében az ifjúkor veszélyei című fejezetből idézem Ellen Goodwight gondolatait. Az elkényeztetett és kiszolgált gyermekek mindig elvárják ezt a bánásmódot, és ha várakozásaik nem teljesülnek, csalódottak és csüggettek lesznek. Ez a beállítottság jellemzi majd a későbbiekben is egész életüket. Csüggettség és csalódás. Állandó panaszkodás, elégedetlenség, mert nem úgy történik valami, ahogy ő akarja, mert a szüleinél, hogy történt mindig, ahogy ő akarta. És kikerül a világba, az iskolába, a munkahelyre, stb. És ott nem úgy történnek, mert ha a főnökének azt mondja, hogy az legyen, amit én akarok, holnap nem kell jönnie, mehet el. Nem fogok én magával vitatkozni. Ennyi az egész. Elvesztette az állását. Ez a beállítottság jellemzi majd a későbbiekben, és egész életüket tehetetlenné válnak, mindig valamilyen segítséget várnak, másokra támaszkodnak, elvárják, hogy kedvezzenek nekik, és engedékenyek legyenek irántuk. Ha ellent mondanak nekik, még felnőtt korban is úgy érzik, hogy méltánytalanság történik velük. Így örök zaklatottságban járják végig életútjukat. Alig lesznek képesek arra, hogy a saját terheiket hordozzák. Gyakran zúgolódnak és haragszanak, mert nem kívánságaik szerint történik minden. A szülők téves nevelése romboló hatással lesz gyermekeikre, és egyben saját életútjukat is tövisekkel rakják ki. Itt üt vissza a dolog, ugye? A szülő fog szenvedni a gyermeke miatt. Azt hiszik, hogy gyermekeik jobban fogják szeretni és megbecsülni őket, ha megengedik nekik, hogy hajlamaikat kövessék. Mekkora tévedés! Az így elkényeztetett gyermekek felnőnek úgy, hogy kívánságaik zabolátlanok, akaratuk makacs, hajlíthatatlan, önzőek, követelődzőek és zsarnoki módon hatalmaskodóak. Aminek következtében az átokká lesznek önmaguk és egész környezetük számára. A szülők nagy mértékben saját kezükben tartják gyermekeik jövendő boldogságát. Úgy tűnik, hogy ebben a helyzetben, ami a gyerekkel történik, amikor engedékeny a szülő lesz alárendeltebb helyzetben a családban. És a gyerek lesz az első, és a gyerek fogja megmondani, mit kell tenni. És hát otthon ez ideig óráig működik. Na de aztán kerüljenek olyan helyzetbe a gyerekek, mint ahogy hallottuk ott a példát is, ugye, ahogy egy társaságban mondjuk a gyerek akarata ellenére történik valami, és jelen van a szülő. Na hát ilyenkor a szülő megnézheti magát. Mi lesz ebből? A hiszti, és az erőltetés, és a síróroham, és a csapkodás, és stb. Ezt el kell kerülni. Az engedékeny szülői magatartás, ez csapda. A gyereknek is rossz, és rossz a szülőnek is. Isten nem engedékeny velünk, hanem Isten elfű velünk. Nem enged az igazságból, de nem enged a szeretetből sem. Ő szeretetből kér tőlünk valamit, és igényel tőlünk, majd mindjárt látjuk, hogy hogyan. A másik szülői hiba a zsarnoki vagy szigorú szülő, aki akármi áron ráteszi a gyerekre az ő akaratát, és végre kell hajtania, ha nem, akkor a gyerek megnézheti magát, ugye? Hogy úgy mondjam. Ennek is nagyon nagy kára van, mert a gyereknek nem megnyeri az akaratát, és nem úgy dönt a gyerek, hogy követi a jót, hanem rá erőlteti, és ez oda fog vezetni, ahogy olvashatjuk a gyermeknevelés könyvben, hogy azok a gyerekek, akiket így nevelnek, azok, amikor majd szabadjára kerülnek, tehát saját útjukat járják, akkor ők lesznek a legengedetlenebbek és a legnagyobb törvény áthágók. Miért? Mert végre leszakadt róluk a családi, otthoni, zsarnoki kötelék, és végre azt csinálhatják, amit akarnak. Hát csinálják is. Azt írja épp, hogy a legnagyobb bűnözők és a legnagyobb ellenszegülők belőlük alakulnak ki. Tehát ez nem célra vezető. Az a gyermek, akit állandóan korholnak valamilyen hibájáért, arra az elgondolásra jut, hogy hibája olyan természetű, amilyen úgyis hiába küzd. Az így előidézett csüggedés és reménytelenség gyakran a közöny vagy dacos ellenállás külszíne alá rejtőzik. A dorgálás akkor élte el igazi célját, ha a rossz cselekedet elkövetőjét hibájának belátására vezetjük. És akaratát megfeszíti a hiba helyesbítése érdekében. Igyekez arra, hogy megőrizze önbecsülését és bátorságát, ébresz remény szívében. Ez a munka a legnehezebb, de a legszebb, amelyet valaha emberi lényre bíztak. A leggyengédebb tapintatra, a legfinomabb fogékonyságra, az emberi természet ismeretére, hitre és türelemre van szükség, hogy kész legyen dolgozni, vigyázni és várni. Olyan munka ez, aminél nincs fontosabb. Akik másokat akarnak irányítani, először önmagukat kell uralniuk. A Nevelés című könyvből idéztem, a Helyes Fegyelmezés című fejezetből. Tehát ez a két szélsőség, ez a két csapda. Mi a helyes megoldás? A helyes megoldás Isten nevelése. Amikor nem engedékeny a szülő, és nem is zsarnoki módon uralkodik, hanem, amint olvastuk, hogy arra törekszik a szülő, hogy hibájának belátására vezesse a gyereket, és hogy feszítse meg akaratát. Na de ez a nagy művészet. Hogyan tegyük? Hogyan tegyük ezt? Jó néhány esetben kerültünk helyzetbe, nyáron is a fürkésztáborban. Volt egy-két szülő, aki odahozta hozzánk a gyermekét, és azt mondta, Attila, nem tudunk ezzel a gyerekkel. Teljesen kicsitott a kezünk alól. Azt csinál, amit akar, teljességgel engedetlen. Segíts rajtunk, vagy segítsetek rajtunk. És a Jóisten segített abban, hogy tanulmányoztuk a gyermeknevelés törvényeit, amit ajánlok figyelmetekbe ebben a könyvben, messze menőkig, részletesen, minden területe a nevelésnek kibontva elolvasható. És az alapelvek néhányat majd szeretnék felvillantani. Az első és a legfontosabb törvény, hogy a nevelés folyamatában, amikor a gyermeket szeretnénk valamire rábírni, valami jóra, akkor nagyon fontos, hogy ezt hogyan mondjuk meg. Hogy hogyan kérjük. Ez egy alapvető nagy kérdés. Rögtön hadd kérdezzem meg, az Isten hogyan mondja meg nekünk, hogy mi a törvény? Légy szíves, ne ölj. Jó lenne, ha nem paráználkodnál. Esetleg megtartanád a szombatnap törvényét? Ugye, a Jóisten nem ezt mondja, hanem az, ami erkölcsi törvény, az, hogy úgy mondjam, most értsétek jól, amit mondok, nem könyörögni kell érte, nem kérlelni kell rá, hanem ki kell mondani. Hallgass el, ugye például mondtad azt a példát az óvodában. Hagyd abba. Egy édesanyja is mondta, Budapesten voltunk egy gyülekezetben, és azt mondta, hogy az ő nagy problémája a lányával, hogy minden nap, amikor mennek iskolába, akkor minden nap évek óta ezt a szerepet játssza el, neki be kell ágyazni, és nem ágyaz be. 20-szor elmondja neki, hogy ágyazzon be, a lány mégsem ágyaz be. és már ott állok, toporognak az ajtóba, már indulni kell az iskolába, és akkor nagy nehezen, kénytelen kellettve, húszszori elmondása, stb. Beágyaz. És ott ezt megkérdeztük, hogy hogyan segíthetnénk neki. És valaki felvetette, hogyan mondod a lányodnak azt, hogy ágyaz be. És akkor kiderült, hogy ahogy ő ezt elmondja, hogy tudod, hogy be kell ágyaznod, légy szíves, ágyaz be kellene ágyaznod, vagy érezzük, tehát a hangsúlyával ezt úgy mondja, úgy fejezi ki a lányának, hogy ebből azt következteti, hogy ez nem is olyan fontos dolog. Ezt nem kell olyan komolyan venni. És akkor valaki ott azt mondta, hogy mondd határozottan, ágyazz be. Egy másik szülő azt mondta, oda mennék hozzá, a szemébe néznék, ha úgy tetszik, letérdelnék elé, mondjuk, hogyha ül az ágyon, nem hallottad, amit mondtam? Ágyazz be. Tehát határozottan, egyértelműen, a hangsúlynak nem fölvitelével, hanem levitelével a végén, a kifejezés végén, hogy érezze a gyerek, hogy ez törvény. Isten bennünket is határozottan, egyértelműen tanít bennünket arra, hogy a jót azt tegyük meg, azért nem jár külön elismerés, hanem annak a megtétele az erkölcsi kötelességünk. Tedd meg, mert ez a törvény. A szülőnek a hozzáállásától, hangvételétől nagyon sok minden függ. Minden bánásmódunk olyan legyen a gyermek iránt, idézem a 151. oldalról a gyermeknevelésből, hogy megértse az engedelmesség igazságos és észszerű dolog. Segítsetek neki meglátni, hogy mindent törvények uralnak, és a törvények áthágása és az engedetlenség végül szerencsétlenséghez és szenvedéshez vezet. Amikor Isten így szól ne, akkor szeretettel figyelmeztet az engedetlenség következményeire, hogy károktól és veszteségektől mentsen meg bennünket. Épp egyik szülő mondta azt is, hogy hát mondd azt, amennyiben nem ágyazol be, akkor nem várunk meg, és nem fogunk könyörögni. És meg kellene egyszer esetleg csinálni azt, hogy elmennek nélküle az iskolában. És vállalja a gyerek annak a következményét, hogy elszenvedi, hogy lemaradt mondjuk az autóról. És késik egy-két órát esetleg az iskolából. A másik nagyon fontos dolog, amit szeretnék megemlíteni, hogy a léleknek van egy nagy törvénye, így mondja ezt Ellen Goodwight, a léleknek nagy törvénye az, hogy határozottan, egyértelműen mondjuk meg azt a jót, amit kérünk. Hogy érezze a gyermek, hogy ez törvény. A 159. oldalról egy mondatot idézek. Szülők, ha szeretnétek elnyerni Isten áldását, tegyetek úgy, mint Ábrahám tett. Gyomláljátok ki a gonoszt, és serkentsétek a jót. Néha szükség lehet parancsra a gyermekek kérlelése és oktatása helyett. Mint ahogy Ábrahám is megparancsolta a gyermekeinek az Isten törvényét. Van egy törvénye a léleknek, tudnék is, ezt a gyerek pontosan mérzi. Azt mondja a 195. oldalom, ismertem szülőket, akik azt mondták gyermekeiknek, hogy nem kaphatod meg ezt vagy azt, azután megenyhülve úgy érezték, túlzottan szigorúak voltak, és mégis megadták nekik, amit előzőleg megtagadtak. Ezzel a viselkedésükkel élethosszig tartó károkat okoztak. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk a lélekben uralkodó egyik nagy törvényszerűséget, miszerint a vágyva vágyó dolgok utáni törekvés, ha minden kétséget kizáró módon, minden reményt kioltva határozottan megtagadják, megszűnik. És a gondolatok másfelé terelődnek. Ám amíg csak egy szikrányi remény is van ezt megszerezni, addig az ember további erőfeszítéseket tesz, hogy hozzájusson. Emlékszem egy esetre, egy kisgyerekkel történt, a szüleiből bolondot csinált már hónapok óta, nyáron nem tanult semmit, és aztán kiderült ott is, hogy a probléma az, hogy hogyan mondják meg neki, hogy tanulni kell, és épp ott voltunk Zsuzsámmal, és elmondtuk, hogy mit kellene csinálni. Azt mondták, nagyon szép az elmélet, mutassátok be! Rendben, bemutatjuk, de azzal a feltétellel, hogyha engedik végigcsinálni a folyamatot. És bejött a gyerek, és azt mondtam neki, most tanulni fogunk. Nem akarok. Nem, rosszul hallottad. Én nem azt kérdeztem, hogy mit akarsz. Tanulni fogunk. A gyerek megdöbbent. Hónapok óta hitegeted a szüleidet, bolondot csinálsz a nagymamádból, és eljátszod ezt a játékot már nem tudom mióta, most tanulni fogunk. Nem akarok. És a gyereknek utána elmondtam, ha holnap reggelig itt leszünk, ha akármit fogsz csinálni, ha kell itt fogok aludni melletted, akkor is tanulni fogunk. Én fogok veled tanulni. És a gyerek kezdett megdöbbenni. Ez már komoly dolog. Tehát érezni kezdte a gyerek azt, hogy nincs kibúvó. A lélek nagy törvénye, minden kétséget kizáróan kizárni a lehetőséget annak, hogy mást kell. De ennek ismétlem előzménye volt már, hosszú előzménye. Tehát az első nagy törvényszerűség az, hogy határozottan mondjuk meg, szeretettel, hogy mi a tennivaló. És azért kérjük ezt, mert nem engedjük, hogy az önzésében megerősödjön, mert szeretjük őt annál jobban, mint sem, hogy engedjük, hogy a saját kis elgondolása szerint járjon. A második nagy törvényszerűség, amikor elkezdjük ezt alkalmazni, hogy hassunk a gyermek értelmére. Isten is bennünket értelmes lények teremtett, és nem automatikusan érvényesíti rajtunk, ha úgy tetszik, a feddését, vagy a fegyelmezését, hanem először az értelmünkre hat. El kell magyaráznunk a gyermeknek, mint ahogy Isten is elmagyarázza nekünk, hogy miért kérem, hogy ne ölj, hogy ne paráználkodj, hogy ne lopj, stb. És bemutatja nekünk az egész bibliai történeteken keresztül, Ábrahám történetén keresztül, Dávid történetén keresztül, stb. Hogy mondjuk egy paráznaság hova vezet, egy lopás hova vezet, egy házasságtörés hova vezet, a szombat megrontása hova vezet, stb. A gyermeknek nekünk is el kell mondanunk azt, hogy lányom, azért kérem, hogy ágyazz be, mert ennek ez és ez az útja, módja. Azért kérem, hogy tanuljál, mert, és elmagyarázzuk, tudjuk jól a folytatást, ugye, hogy miért. Az Isten használja a mi értelmünket, és nekünk is használunk el a gyermeknek értelmét, így idézem a 173. oldalról. Először az értelemre has, és imádkoz, és már megyünk át a harmadik lépéshez. Először beszéljetek értelmesen gyermekeitekkel, világosan rámutatva rosszaságukra, és értessétek meg velük, hogy nem csak ellenetek vétkeznek, hanem Isten ellen is. Mielőtt rendre utasítanátok őket, vétkező gyermekeitek iránti teljes szánalommal és szomorúsággal imádkozzatok értük. És akkor látni fogják, hogy nem azért büntettétek meg őket, mert kellemetlenséget okoztak nektek, vagy mert rossz kedveteket rajtatok töltik ki, hanem szent kötelességtudatból és az ő érdekükben. Ha ezt teszitek, szeretni és tisztelni fognak titeket. Ez az ima azt a benyomást kelti bennük, hogy nem vagytok észszerűtlenek, és ha ezt eléritek, nagy győzelmet vívtatok ki. Ez az a munka, amelyet a családi körben végeznünk kell az utolsó napokban. A gyermeknek az értelmére kell hatnunk, be kell vele láttatnunk, hogy amit kérünk, az jó, miattad az egész család késik, miattad ez és ez történik, miattad az egész család már ideges, mert figyelmetlen, meg engedetlen vagy, és ezt nem fogadhatjuk el, mert védjük a családunkat, amiben te is beletartozol. És a Jóisten ezt szeretné, az Isten törvénye ez, és mi szeretünk téged. Ha kell, újra és újra mondjuk el majd a gyermeknek, hogy mi szeretünk téged. Isten is elmondja nekünk. Azért kérem tőled ezt és ezt a törvényt, mert szeretlek, mert ez a szeretet törvénye. Ez válik javadra. A rossztól óvlak meg általa. És a harmadik lépcsőfok, amit már itt rögtön érintettem is, lássa a gyerek, hogy mi Istenhez fordulunk. Ha ő nem is imádkozik még, de aztán a következő lépés az, hogy kérjük arra, hogy imádkozzon velünk. Lássa a gyerek, hogy mi Istenhez fordulunk. Nem indulatból cselekszünk, nem felindultságból csapkodunk, vagy követelődzünk, vagy fegyelmezünk, hanem azt lássa, hogy higgadtak vagyunk. A nyugalmunkat nem veszítjük el, hanem gondolkodunk mi is. És használjuk az isteni ajándékot és kiváltságot, hogy imádkozzunk. A gyermek, amikor látja ezt, akkor a szülei iránti tiszteletre ébred. Ott azon a szülőkörén elmondta néhány szülő, amikor a gyermekeinek megtiltották azt, hogy elmenjen diszkóba, a kamasz gyereknek, de mégis elment. Úgy hagyta ott a szüleit, hogy imádkoznak érte. És amikor hazament, mit látott? Hogy a szülei imádkoznak érte. És ez olyan benyomást gyakorolt a gyerek lelkére, hogy elszigyelte magát, és nem ment többet. Tehát ilyen példával taníthatjuk a gyereket arra, hogy imádkozzunk. De az igazi nagy cél, amit Jézus is mondott, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és a Jézus Élete című könyvünkben és a szombatiskolánkban is olvashatunk erről a törvényről, hogy bírjuk rá a gyereket, tanítsuk meg őt arra, hogy kisfiam vagy kislányom, engedetlen voltál először, mert hogyha hatottam az értelmedre, most ugye törvényszerűséget mondom ki, és ezek után is azt mondja, hogy nem, nem tanulok, nem ágyazok be, nem teszem meg, amit kértek, akkor jön a harmadik lépcső, gyere, menjünk, imádkozzunk. Menjünk Jézushoz. Én nem tudok rajtad segíteni, te se tudsz önmagadon segíteni, forduljunk a Jóistenhez, ő tud rajtunk segíteni. A következő tanulmányunkból idézem, már egész kicsi korban meg lehet tanítani a gyermekeket arra, hogy hibáikat és tévedéseiket Jézus elé vigyék. Tanítsátok őket, hogy kérjenek naponta bocsánatot minden rosszért, amit elkövettek. Mondjátok meg nekik, hogy Jézus hallja a megtört szív egyszerű esdeklését, és kész megbocsátani nekik. A 84. oldalról idéztem a szombatiskolánkból. Tehát a gyermeket bírjuk rá arra szeretettel, hogy imádkozzon, és járuljunk Jézushoz. Sok szülő elmondta nekem ezt a tapasztalatot, amikor a gyermekével ezt meg tudta valósítani, amikor már megértette a gyermekkel a folyamatot, például egyik szülő mesélt el nekem a tábor után, a nyári tábor után, hogy hazamentek, elmentek vendégségbe, és ott a vendégségnél borsó leves volt az étel, amit a gyerek otthon szeretett, de a vendégségben nem úgy készítették el a borsó levest, ahogy neki ízlett, és mit csinált? Azt mondta, nem eszem meg a levest. Az anyukája azt mondta, kisfiam, te szereted a borsólevest, meg fogod enni. Azt mondta, nem eszem meg. Ami nagyon fontos törvény, még nem mondtam, hogy a kérést egyszer kell elmondani. A gyerek pontosan megérti, nem kell 10-20-szor elmondani, meg 5-6-szor ismételni. Az édesanyja azt kérdezte, hogy a háziaktól van egy csendes szoba itt a házban, ahova elvonulhatunk? Azt mondta, van. Fogta a gyermekét, bement abba a szobába, beszélt az értelmével, és mondta a gyermekének, gyere, imádkozzunk. A gyerek gondolkodott, mert látta az édesanyjának a határozottságát, beleegyezett, és imádkozta. Jézushoz fordultak, beláttatta vele. Bocsánatot kértek Jézustól, és elhatározást kértek, és erőt, és felálltak az imából, és a gyermek azt mondta, hogy rendben, megeszem a borsólevest, és megette. Na de van a következő lépés, amikor kérjük a gyermeket, hogy imádkozzon, kérjük azt, hogy látja, hogy imádkozunk érte, és ennek ellenére azt mondja, hogy nem. Nem teszem meg. Nem akarom. És akármit csináltok, akkor sem. Ilyen esettel is találkoztunk, nem egyszer és nem kétszer. Mennünk kell tovább, és a fenyíték módszerét kell alkalmaznunk, amit a Biblia ír többször újra és újra, hogy a fenyítéket kell alkalmaznunk. Na de hogyan? Nagyon nagy kérdés. A szülői és a nevelői értekezeten ez óriási nagy vitát váltott ki. Amikor a bibliai nagy törvényt megemlítettük, hogy a vessző és a dorgálás űzi el a gonoszt, és a fenyíték vesszeje tartja távol a gonoszt, mert különben szégyent hoz az apjára és anyjára az a gyermek. Most mi az a fenyíték? Rendkívül érzékeny kérdés. Hát mi is sokat gondolkodtunk rajta, nagyon szenvedtünk miatta, mert sokszor belementünk helytelen gondolatokba, újra és újra az igét kutattuk, emberekkel beszélgettünk, és aztán kirajzolódott egy rendszer, egy nagyon logikus, világos rendszer, és mindegyikre találtunk példákat is. Bizonyságtételi példákat, igei példákat, csak villanásszerűen felsorolom. Az első, amit szeretnék megemlíteni, hogy nem kell büntetnünk, hogyha valaki vétkezik. Mert a büntetés maga a rossz következménye. Például a tékozló fiú esete ilyen. Az apa, amikor hazajött a fiú, valami büntetést kiszabott a fiúnak, belátta a rosszat, és nem volt szükség büntetésre. De Ellen White is írja azt, amikor a gyermekeiteket bevonjátok a házi munkákba, és ők önként örömmel jönnek és hibáznak, és látjátok, hogy őket bántja az, hogy hibáznak, akkor nincs szükség fenyítésre. Ez a fenyíték maga önmagában hordozza azt, hogy a gyerek szenved a lelkiismeret furdalása miatt. A másik dolog, amit szeretnék megemlíteni, hogy lebegtetése a büntetésnek. A fürkésztáborba kerültünk egy ilyen helyzetbe, hogy az egyik két fiú elment este tévézni, és hát nem tudtunk róla, és már este 11 volt, és hát felelősek voltunk a gyerekekért, és minden módon kerestük őket, de nem találtuk őket. Hát mit tettünk? Hát imádkoztunk, és aztán nagy nehezen valaki kibökte, hogy elmentek valamelyik házba tévét nézni, a meccset nézték. Szóltunk nekik, jöttek vissza, és akkor azt mondtuk nekik, hogy jöttek be a házba, be akartunk mellettünk surranni. Gyerekek, hát esetleg mondhatnátok valamit. Ja, elnézést kérünk, és a másik gyerek visszafordult, és akkor mi lesz a büntetésünk? Mondom, holnap erre még visszatérünk. Hogy lesz-e egyáltalán büntetés, van-e értelme, esetleg hazamentek. Másnap reggel az első dolgok mi volt, odajöttek hozzám, és megkérdezték, hogy mi lesz a büntetésünk. Mondom, még ezen gondolkodunk. Délelőtt is, vagy kétszer megkérdezték. És így telt el az egész nap. És éreztük, hogy ez maga a büntetés, a bizonytalanságban tartás. A harmadik megoldás a kitolása a büntetésnek, mármint az idő kitolása. Ellen Goodwight azt írja a 174. oldalon, ő neki ez egy rendkívül mértékben bevált módszere volt, alkalmazta azért, hogy önmagát is lecsendesítse. Azt mondta, ha valami rosszaságot láttam, megvártam, míg a kedélyek lecsillapodnak, s félrevontam őket, hogy legyen idejük elgondolkozni és elszégyelni magukat. Ez mindig meg is történt, ha hagytam, hogy egy-két órát gondolkozzanak a történtek felett. Ez idő alatt mindig elvonultam, imádkoztam és nem szóltam hozzájuk. Miután egy időre magukra maradtak, hozzám jöttek, hogy beszéljenek a dologról. Ilyenkor azt mondtam, megvárjuk az estét. Majd akkor beszélünk róla. Az esti elhagyatlan aztán elmondtam nekik, hogy rosszasságukkal legjobban saját lelküket sebezték meg, és Isten lelkét elszomorították. 174. oldal. Ez volt maga a fegyelmezés, hogy elgondolkodtatta őket, és célhoz ért. A következő, amit szeretném megemlíteni, hogy úgy fegyelmezünk, hogy valami jót helyezünk kilátásba. Gyermekeket fogadtam örökbe azért, hogy helyes nevelést kaphassanak, ahelyett, hogy megbüntettem volna, amikor rosszat tettek, inkább a jóra bíztattam őket. Egyikőjüknek az volt a szokása, hogy a földre vetette magát, amikor nem érte el, amit akart. Azt mondtam neki, ha egyszer sem veszíted el ma a nyugalmadat, a vád bátyáddal kiviszünk kocsikázni, és egy boldog napunk lesz együtt. De ha csak egyszer is a földre veted magad, nem jöhetsz velünk, és nagy örömből maradsz ki. Így munkálkodtam ezekért a gyermekekért, és most hálás vagyok a kiváltságért, hogy lehetőségem volt erre. 171. oldalon. A következő büntetést adunk. Megvonjuk azt, amit szeret, vagy az, amivel megfogható a gyerek, ismerős ez a helyzet. Úgy is lehetséges, hogy mi magunkat is büntetjük. Például Zsuzsa mondta el egyik gyerekkel az iskolában történt Szekszárdon, hogy a gyerek annyira fegyelmezetlen és engedetlen volt, hogy azt mondta, akkor ha nem csinálod meg ezt a feladatot, akkor a 6.-7. órában velem együtt bennmaradsz, és együtt tanulunk. Önmagát is megbüntette, de közben a gyermeket is fegyelmezte. A gyermek látta, hogy a felnőtt is szenved emiatt. Nagyon sokszor ez is hat a gyermekre. Vagy pedig van olyan megoldás is, amit a legvégső esetben tanácsol a bizonyságtétel, hogy alkalmaznunk kell a vesző használatát. Nem szó szerinti veszőjét, hanem a fegyelmezés használatát. Így idézem a 171. oldalról. Sohasem büntessem meg a gyermekeimet, kérdezhetnétek. Szükség lehet a verésre. Ha minden más eszköz eredménytelen maradt, de azért, ha lehet, el kell kerülni a vesző használatát. Akkor kerüljük el. Előfordul, hogy az enyhén fegyelmezés hatástalannak bizonyul, de ilyenkor is szeretettel hajtsuk végre a gyermekre érzékenyen ható fizikai büntetést. Általában egyetlen ilyen verés elegendő egy életre, hogy megértesse a gyermekkel, nem az ő kezében van a gyeplő. Amikor a szükség úgy hozza, hogy erre a lépésre sor kerül, A gyermekbe komolyan vésődik bele a gondolat, hogy ez nem a szülőnek nyújt elégtételt, és nem is korlátlan uralmának kiélése, hanem az ő érdekében történik. Ez talán nagyon nehéz lehet higgadtan, tudatosítva benne, hogy szeretetből kell megtennem, de meg kell, hogy fegyelmezzelek, mert nem vagy hajlandó másképp engedelmeskedni. Tehát ezt is tanítja a Biblia és a bizonyságtétel. Példabeszédek könyvében számos helyen szól erről, és az alkalmazása akkor nélkülözhetetlen, amikor a gyermek odáig keményíti magát, annyira belemakacsolja magát a bűnbe és az engedetlenségbe, hogy ez már önmagának és a környezetének is kárára val, ilyenkor valahol le kell állítani ezt a folyamatot, és éreztetni kell vele azt, hogy nem ő irányítja a dolgokat. Kedves testvéreim, az Isten is alkalmazza a mi életünkben ezt. Figyeljük meg, milyen szeretettel elmondja nekünk először azt, hogy ne tedd. Utána beszél az értelmünkre. Elmagyarázza, hogy miért ne. Miért rossz az, amit te tenni akarsz? Az engedetlenséged. Utána kér bennünket arra, hogy imádkozzunk, keressük őt. Ha nincs saját erőnk megvalósítani a jót, akkor kérjünk tőle erőt, és ő ad nékünk. Imádkozni hív. Menjünk vele a közösségbe. És ha ezt sem ragadjuk meg, ezt a lehetőséget, akkor Isten megengedi azt, hogy fenyítéket alkalmaz az életünkben. Hogy ez mi lehet? Nagyon változatos. Nagyon sokféle lehet. Nem is akarom felsorolni, tudjuk jól. Az életünkben olyan körülményeket teremthet, akár a testünkben, akár a lelkünkben, akár a kapcsolatainkban, akár a munkánkban, akár az élethelyzetünkben, hogy meg kell, hogy álljunk és megdöbbenjünk. Mi történt most? Mint ahogy mi is átéltük egy gyermek esetében, amikor idáig jutottunk, a gyermek teljesen megdöbbent, látszik, hogy teljesen bemakacsolta magát, utána időt kellett hagyni, hogy elgondolkodjon. Emlékszem, nagyon fohászkodtam magam, a Istenem, most mit tegyek? Hogyan lehetne a gyereket ebből a mélységből kimenteni? Mondtam, ha én most arra kérem, hogy imádkozzon, nem fog imádkozni velem. És hagytam időt, hogy gondolkodjon ő is, és én is imádkozzam, és akkor azt a egyértelmű késztetést kaptam, hogy térdeljek le elé, és imádkozzam. És fogjam meg a kezét, és azt mondtam, amit neki kellett volna mondani. És miután elmondtam az első mondatot, akkor a gyerek, meg azt mondtam, mondd utánam te is. És utánam mondta. És mondta, hogy vegyed el Jézus az én rossz szívemet, és add nekem a te jóságodat és szeretetedet. És utána mondta, és amen. És amikor befejeztük az imát, akkor azt mondtam neki, most már meg tudod tenni a jót, mert Jézus a szívedbe költözött. Megbocsátotta a vétkedet, és az ő erejével már jót tudsz tenni. De neked kell döntened. És a gyerek azt mondta, rendben, tanulunk. Kedves testvéreim, én szívem mélyéből kívánom, hogy a Jóisten tudjon bennünket elvezetni odáig, hogy engedelmes gyermekei legyünk. Hogy jól tudjuk nevelni a gyermekeinket. Zárásként engedjétek meg, hogy a Laodíciai levélről szólt bizonyságtételnek egy szakaszát hagy idézzem fel, ahol pontosan erről beszél a szerző. Az első bizonyságtétel kötetnek a 180. oldaláról. Isten lépésről lépésre vezeti népét. Különböző megpróbáló pontokhoz viszi őket azzal a céllal, hogy felszínre hozza, mi is lakik a szívükben. Valaki megállja a helyét az egyik ponton, de elbukik a másikon. Minden előrehaladottabb ponton megvizsgálja és kipróbálja őket mindig kissé alaposabban. Az angyal megszólalt, Isten egyre szorosabb és szorosabb helyekre fogja vezetni népét, hogy megvizsgálja és igazolja mindegyiküket. Némelyek hajlandók elfogadni az egyik pontot, de mikor Isten a következő pontokhoz vezeti őket, visszariadnak. Elhúzódnak, mert rájönnek, hogy valamely melengetett bálványukat sújtja. Itt van alkalmuk rájönni, mi lakik a szívükben, mi zárja ki onnan Jézust. Valamit többre becsülnek az igazságnál, és nem készek befogadni Jézust. Egyéneket vizsgál és tesz próbára egy ideig, hogy lássa, hajlandók-e lemondani bálványaikról és engedelmeskedni az igaz tanú tanácsának. Ha valaki nem hagyja, hogy az igazság megtisztítsa, Ha nem hajlandó legyőzni önzését, büszkeségét, gonosz szenvedélyeit, akkor Isten angyai azt mondják, összenőttek bálványaikkal. Hagyjuk őket magukra, és tovább mennek, végezve feladatukat, oda hagyják ezeket a legyőzetlen gonosz jellemvonásaikkal a gonosz angyalok kényére, kedvére. Akik minden ponton megütik a mértéket, megállnak minden vizsgán, és győznek. Bármibe kerüljön is ezek engedelmeskednek a hű és igaz tanúbizonyság tanácsának. Ezek részesülni fognak a késői esőben. És így felkészültek az elváltozásra. Mindannyiunkat nevel Isten, mi is neveljük gyermekeinket, és kívánom, hogy a Jóisten el tudja érni azt a célt, hogy el tudjon vezetni abba a hazába, ahol már erre nem lesz szükség, mert elérte a célját. Amen. Mennyei Atyánk, olyan jó tudni, hogy Te szeretsz bennünket, hogy nem nézed el a mi hűtlenségeinket, bűneinket, engedetlenségeinket, hogy neked van mentő szándékod és akaratod, és terved arra nézve, hogy bennünket megtisztíts. Mennyei Atyánk, add, hogy szülőként, nevelőként, testvérekként jól tudjunk bánni a tőled nyert kegyelem, szeretet és megbocsátás alapján a gyermekeinkkel. Add, hogy ahogy Te nevelsz bennünket, Istenünk, úgy tudjuk nevelni őket. Add, Istenünk, hogy megértsük a Te mennyei elveidet és törvényeidet, és engedelmeskedjünk a Te szavadnak, hogy elérje a célt, a jellem tökéletesedését, a hibátlan jellemet, az örök életre való alkalmasságot. Köszönjük, Istenünk, hogy Krisztus számunkra biztosítja ezt a hatalmas lehetőséget és kiváltságot. Olyan jó tudni, Istenünk, hogy Te szeretetből teszed ezt velünk mindig. Jézusunk által. Amen.